magazin következik. Zavarok a tanulásban. Gyarmat Éva klinikai és nevelés léptani szakpszichológussal fogunk beszélgetni. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Én is köszöntelek, és minden hallgatónkat.
Egy pár mondatot mondanál magadról, mert a hallgatók nem látnak téged, és néha azzal a hanggal, amit most ident magadról fogsz mondani, ezzel nagyjából ki tudnak téged találni, hogy vajon kivel beszélgetek én. Ki vagy te?
Néha teljesen ki vagyok. Nem is tudom, mit fontos elmondani. Talán azt, hogy nagyon sok szinten foglalkozom azzal, hogy hogy lehet elérni azt, hogy élhetőbbé legyen a világunk, amit úgy gondolom leginkább akkor lehet megtenni, hogy a gyerekekkel kezdünk valamit. Mert hogy a gyerekek azok, akik valahol a jövőt hozzák, akik lehetőségeket adnak, és nagyon meghatározzák a hangulatot, hogy a gyerekek körül hogyan viselkednek a felnőttek.
Nagyon érdekes, mert egyébként egyáltalán nem úgy beszélsz, hogy a jellemző a mai világban. Neked fontosak a gyerekek.
Azért biztos nem vagyok ezzel egyedül, de akinek a jövő fontos, annak a gyerekek fontos, hogy kell, hogy legyenek. Aki már föladta és nem akar jövőt, nem kell, hogy a gyerekekkel foglalkozom, bár szerintem nagyon jó fejek és olyan sokfélék, és nagyon, nagyon érdekes, nagyon fontos tükröt jelentenek a felnőttek felé.
A mindenkori gyerek.
A mindenkori gyerek.
És minden gyerek tehetséges, minden generációban az értelemben tehetséges, hatalmas erő van benne. Te is ezt gondolod, ugye?
Hát ugye a tehetségfogalommal azért küzdünk, mert azt még senki sem tudta bizonyítani, hogy mindenki tehetséges, de az, hogy mindenkinek vannak erősségei, az biztos, és mindenkinek van egy útja. Én azt gondolom, hogy egyébként a tehetség az pont az, akit nem lehet lerúgdosni az útjáról. Mert általában éppen arról szól a világ, hogy mindenkit le akarnak rugdosni az útjáról. Mindenki azt gondolja, hogy ha mások az ő útján járnak, akkor jár ő a megfelelő úton, pedig nem igaz. Akkor megy mindenki a saját útján, hogyha nem a másikét akarja, és nem akarja, hogy a másik az övén menjen.
Csak ez egy bonyolult művelet, mert azt a világot is kéne ismerni, az utakat is kéne ismerni, nem csak a magunkét, a másokét is, és ebben megtalálni az irányokat. Ez már maga a tanulás.
Hát ha legalább a sajátunkat tudjuk, mondjuk megpróbáljuk hagyni, hogy mások is a saját útjukat megtalálják.
Nekem van egyébként a gyerekekkel kapcsolatosan egy fantasztikus élményem, nem túl régen találkoztam egy csomó 2-3 évessel. És döbbenetes számomra, mennyire gyorsan ragadnak meg benne kifejezések, szavak, olyan gyorsan tanul meg dolgokat, és roppantul irigyem ezt a generációt, ha belegondolok a mostaniba, de szeretnék ilyen gyorsan tanulni, megragadni, megtanulni dolgokat, amennyire a 2-3 évesek, nem tudom, mit gondolsz erről.
Mindig ilyen gyorsan tanultak a 2-3 évesek, csak most sokkal több minden van, amit megtanulhatnak. Egyszerűen nagyon sok inger veszi körül a gyerekeket, sokkal gazdagabb a világ körülöttük, tehát az agyuk, ami nagyjából 8 éves korig egyébként ilyen szívfelbegyen módban működik, sokkal több táplálékot kap, sokkal több lehetősége van, és úgy tűnik, hogy ezért ők okosabbak. De én azt mondom, hogy másképp okosak. Nagyon megváltozott világban, őnekik lehetőségük van, hogy gyorsabban töltődjenek, és ezzel egy ilyen hatalmas tudásszerűt tudnak felépíteni. Ugyanakkor azért régebben is ugyanígy töltöttek a gyerekek, csak akkor kevesebbet, de az mélyebben. Tehát könnyebb volt sokkal mélyebben, alaposabban felépíteni mindazt, ami
régebben?
Körülöttük
tehát
volt.
Tehát most szélesebb a spektrum, de viszonylag nem olyan mély, mint a régebben, ezt mondod?
Így van. Tehát nagyon más a képesség szerkezete is a gyerekeknek. Azt lehet mondani, hogy most egyre inkább ilyen szirtek és szakadékok a gyerekek. Önmagukon belül is, de egymástól is nagyon különböznek, pont azért, mert egy ilyen nagyon széles információs terepen mindenki telehabzsolhatja magát az érdeklődésének, indítatásának, mondjuk úgy az útjának megfelelő táplálékkal, ismeretekkel, készségekkel, rengeteg mindent lehet csinálni, annyi élményt lehet összeszedni, hogy Bizonyos dolgok viszont elég könnyen kimaradnak ezáltal, ami ugye régebben, mikor kevesebb volt, jobb eséllyel, mert hát valamit kell csinálni, akkor a mesét hallgatom, akkor most ezt sem azt csinálom, amit a többiek is csinálnak, és ezért homogénebb volt az a csoport, aki az óvodában, iskolában szépen ment együtt előre. Most meg az van, hogy egyik gyerek ezt szeret csinálni, a másik gyerek azt szeret csinálni, és már nem kellenek a felnőttek. Az a csodálatos, hogy felnőttek nélkül is hozzájutnak a gyerekek az ismeretekhez. Nem kell felolvasni. A YouTube-on, DVD-ken ott van rengeteg információ videókban, amiről ugye sokkal több információt le tud szedni, mert egy kép 100 szóval is felér, hát a mozgóképek, meg hát a számtalan szó.
Igen, csak ha belegondolok abba, hogy erőteljesebb a képi, és úgy tetszik ilyen szempontból a képzeleti munkára is alkalmasabb ismeretek, az mennyire, hogy is verbalizálható. Tehát valószínűleg a szavak viszont kevesebbek. Tehát az a vélelmem most itt, amit te mondtál, hogy az a valószínűleg, hogy akkor kevesebb szóval rendelkeznek a gyerekek, kevésbé képesek ezt artikulálni, és kevésbé összevetni másokkal. És ugye az a fajta művelet a gondolkodásokban, ami összevetés, hogy egymásból tulajdonképpen kicsit pontosítjuk azt a dolgot, és rendbehozzuk. Ez a művelet egy kicsit szegényesebb, rosszul gondolom?
Nem, teljesen így gondolom én is, és hát a vizsgálatok is azt mutatják, hogy a verbalitás azért közel sem olyan kidolgozott, mint annak idején volt néhány évtizeddel ezelőtt is akár, ami azt jelenti, hogy a gyerekek sok mindent átlátnak, de ezeknek a részleteit, a megfogalmazása, az elemzése nem annyira precíz. És tulajdonképpen itt találkozik össze az a probléma, hogy az iskola még mindig olyan gyerekeket vár, akik nyelvileg egy X szinten vannak, ahol az X az még mindig megfelel annak, ami a 20. század közepén vagy elején volt jellemző. És hát ez már régen nem az az X, tehát egészen más szinten van.
Akkor hogy megy az interakció? Tehát tulajdonképpen én szerintem ennek a világnak egyik legfontosabb része maga a kommunikáció, ami tulajdonképpen cserét jelent, ismereteket, mindenféle egyebeket, érzéseket, mindenféle dolgot küldünk oda-vissza, akkor hogy megy ebben a generációba, belekaptunk a kellős közepébe, hogy megy a csere?
A verbalitás ugye nem tűnt el, sőt a gyerekek állandóan csetelnek, ugye ez már eleve egy ilyen inkább csevegés, tehát látjuk, hogy itt is a felületesség ott van benne, hogy hát úgy mindenről elbeszélgetünk. És hogyha ezeket megnézzük, ezeket a szövegeket, ezekben is tele van ilyen jelölés, ugye hát már mindenhol ilyen ikonok és emoikonok, mindenhol ott vagyunk, olyan kis képekkel, amik megint miről szólnak, hogy ott van egy smiley. Most egy smiley ezer mindent jelenthet. Tehát találd ki. Tehát ilyen egészlegesen holisztikusan az érzéseket közvetítjük, és az érzések sose voltak olyan precízen átadhatók, hogyha a nyelv nem volt ott segítségnek, mint ahogy ugye láttuk, hogy az írásbeliség során ezt sikerült elérni. Most ez egy másféle megközelítés, és sokkal inkább a képi információ átadás és a képi megfogalmazás az, ami vezetőbb kezd lenni.
Akkor belekaptam abba, amit mondtál, hogy oké, hogyha ez így megy, érzések mennek egymás felé, az egyébként sok esetben segít nekünk, hogy hova tartozunk, hogy kikhez tartozunk. Tehát ha valahova tartozunk, az érzések az tulajdonképpen igen fontos, hogy tetszik, közlekedő eszköz, és hogy az ember, ha megéli azt, hogy kivel érez azonosságot, vagy kivel érez valami fajta távolságot, az egy biztonságosabb következményt jelent, vagy legalábbis tudjuk, hogy kihez mik a viszonyunk. Régebben ez nem feltétlenül így volt.
Igen, hogyha ezeket az érzéseket meg tudjuk fogalmazni, csak itt jön a probléma.
Visszaértünk a szavakhoz.
Hogyha ez csak egy homályos érzés, akkor a bizonytalanság mindig ott lesz. Tehát az az elemző gondolkodás, ami jellemezte már nagyon az emberiséget, sőt már túl elemző gondolkodás, az azért egy fontos része az ember gondolkodásának, és erre nagyon kell vigyázni. Persze az is baj, hogyha már csak az marad, tehát a tiszta racionalitás, és most pont azt éljük meg, hogy a fekete-fehér gondolkodást félre kell tenni, és a dolgok nem jók vagy rosszak, nem ilyenek vagy olyanok, hanem valamire jók, valamire nem jók, és hogy milyen arányban mire kell például.
Tehát relativizálódik a dolog?
Mindig is relatív volt. Tehát uh-huh. Csak hogy mondjuk nézzük, a művészetben is van elemzés, vannak nagyon konkrét szabályok, tehát hogy akárhogy is, de több az érzelem, több az érzés, több az, ami
de teljesebb is.
Szoftosan, hát teljesebb. Na de nézzük ezzel szemben a tudományt. Ugye a tudományban úgy tűnik, hogy kevesebb a képzelet, mert ott tényekkel dolgozunk, de azért ez sem így van, mert akkor nem lennének ugyanarról dolgokról többféle elméletek. Mert lényegében a tények között a képzelet az, ami kitölti a hiányokat, és ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ott is egy ilyen elképzelt világról van szó. A művészetben sokkal inkább a képzelet van túlsúlyban, és kevesebb az, ami tudatos, és fordítva van a tudományban. És hát lényegében az emberiségnek a képzelete lehet mondani így a művészet, és amit a művészek meg tudnak fogalmazni, azt meg fogja tudni a tudomány és alkotni. Ugyanígy az embernek is, ha valamit meg akarok alkotni, akkor el kell képzelnem. És ha el tudom képzelni, akkor tudom megcsinálni. Anélkül nem tudom megcsinálni. Viszont, hogyha elképzelem, az kevés. Ahhoz, hogy megcsináljam, ahhoz precízen, szépen, elemzően végig kell
menni. Tehát újra kezekre van szükség.
Igazi, hát irányokra, megoldási módokra, szabályokra, amik valóban a megvalósítás. Tehát ezzel akartam azt megmutatni, hogy ez a kettő, ez nem válik el, és egyáltalán nem jó nekünk, ha most megint az érzelmek felé és érzelmi szinten akarunk kezelni mindent, ami a világban van, de az se jó, hogy ott maradunk abban a racionalitásban, kategorizációs szabályokban rendelő világban, ami már a 20. században nagyon előre haladt.
Wasn't looking for particular adventure, just a little self-centered fun. Baby boy, young man, superbly wonderful, so wonderfully grand. But we better have a little talk, baby, before we make any special plans.
Kapos Ifjúság Segítő Magazinban Gyarmat Éva klinikai és nevelés lélektani szakpszichológussal kezdtünk el beszélgetni a tanulás körüli történetekről. Odáig persze nem is jutottunk el, hanem megpróbáltuk a gyerekek tanulás kultúráját, vagy az első pillanatok történetét igazából körüljárni, ami egészen más, mint talán a miénk volt. Más ingerek és másfajta természet, más jellemzi a mostaniakat. Persze ugyanaz megtörténik a gyerekekkel, mint mindenkivel ebben a világban, hogy felnövünk, csomó dolgokat megtanulunk, fogalmakat, egyebeket, csak valahogy más úton járnak ők, és ezt feltétlenül tudni kell akkor, hogyha a gyerekekről kezdünk el beszélgetni, mert ők képességében, lehetőségeikben szerintem ugyanolyanok, mint bármilyen más nemzedék, csak talán nem biztos, hogy észrevettük őket ebben az értelemben. Ugye nem tudom, jó közelítek.
Közelítésnek jó, de azért a képességeikben egy picit talán eltérnek. Tehát nem a szintjükben, hanem abban, hogy sokféle képességgel bírnak. Tehát ez a sokféleség az, amiben eltérnek. És bizonyos területeken azért előbbre vannak jelentősen, ha gyorsabban fejlődnek, máshol meg jelentős elmaradásokat mutatnak.
A milyenkhez már képest?
A korábbi, tehát egy néhány évtizeddel ezelőtti. Már a 10 évvel ezelőtti vizsgálati adatok is, hogyha nézzük, gyönyörűen látszik, hogy bizonyos részképességek messze nem úgy fejlődnek most, mint akkor. Uh-huh. Tehát az akkori gyerekeknek az adatait összevetve a mostaniakkal döbbenetes, hogy jelentős különbségeket látunk, és van olyan teszt, amin már gyerek nem megy át, mert hogy át kell kalibrálni, és ez egyre inkább így lesz. Például a gyerekeknek a beszédhang kitisztulása, az rendesen 2 évet megkésik. És sokkal több gyereknek nem is alakul ki egyáltalán még 8 éves korra sem. Most gondoljuk meg, hogy ezzel fog ő nem csak beszélni, hanem írni, olvasni, tanulni, mikor nincsenek meg a hangok. Tehát azért
nem tud artikulálni, vagy a hangszínnel van?
Az artikulációval is probléma van, és a hangok megkülönböztetésével, tehát összefolyik, nem ez a finom megkülönböztetés. Tehát, hogy érzi ő, de nem tudja. Tehát
valószínűleg azért, mert keveset gyakorolja, tehát kevesebbet kommunikálnak?
Kevesebb a verbalitás is, akár hangzásban is, ugye több kép, több olyan lehetőség van, ahol akár hangokkal is, de nem emberi hangon, tehát zörejekkel. Sok mindent ki lehet fejezni zörejekkel. Bármit el lehet játszani. Gyönyörű alkotások tudnak születni. Na de ez a beszédhang megkülönböztetés nem fogja segíteni.
Ez fontos, amit mondasz, hogy azt mondod, hogy másfajta képességek erősödnek és gyengülnek, mint annak idején. De ugye, hogyha keresünk egy másik rendező elvet, magát a hétköznapi életet, ugye az a megrendelő potenciálisan, hogy hogyan tudunk majd aztán ebbe ezekkel a hangokkal tudások, ismeretek érvényesülni. Tehát ez a fajta képessége, ez mennyire rímel a megrendelésre, úgy tetszik az életre? Mennyire segíti elő a találkozást az élettel, a felnőtt társadalom, a világgal?
Tulajdonképpen a felnőtt társadalomból jön. Tehát a gyerekek ezt a világot nem maguk gyártották, hanem kapják a felnőttektől, vagyis ez a felnőtt társadalom most így néz ki. Vagyis ebben a felnőtt társadalomban sokkal kevesebb verbalitásra van szükség, sokkal kevesebb precízióra van szükség, és sokkal inkább átlátni helyzeteket, gyorsan dönteni, esetleg felületesen nagyobb teret bejárni, és ez vezet a sikerhez, akárhogy is nézzük. Ami megint nem azt mondom, hogy nincs szükség azokra a gondolkodásmódokra, amik hosszú ideje jellemezték az emberiséget, hogy precízen egymás után módszeresen gondolkodni. Ez egy fontos dolog, de a trend, vagyis ezek felnőtt korban is, és előnyt tudnak jelenteni. Tehát ha egyszerre több mindennel foglalkozik, igaz, hogy nem elmélyülten, de átlát, mivel sok minden van, a sok információt kezelni kell, és hát gyorsabban kell döntéseket hozni. Hogyha én vacakolok, és mindent végignézegetek módszeresen, akkor már hülyének fognak nézni, hát sohasem fogok dönteni, sose jutok a végére, hogy ennyi információt így akarok feldolgozni, ha mindent végig akarok olvasni. Igen. Hát volt világ, amikor még mindent végig lehetett olvasni, hát azért ez már pár száz évvel ezelőtt volt, de aki nagyon akart, hát ugye végére juthatott valahol, volt valami esélye. Most ez nevetséges dolog.
Igen, most már csak pirosra dörzsölt szemek nincsenek, mint régen annak idején. Másféleképpen szívjuk magunkba az ismereteket. De ha ez így van, amit te itt mondasz, akkor tulajdonképpen az érdekes, hogy ez is egy tanulási folyamat. Tehát ugye amilyen módon azért a gyerekek felnőnek, most hagyjuk békén meg az iskolát, tulajdonképpen mégiscsak rátanulnak arra mindennapos élethez szükséges alapokra, amitől aztán működni kezdenek, és azt mondod, hogy kevésbé fontos a verbalitás, nagyon fontos igazából a reflexió, tehát hogy gyorsan tudnunk egyszerűen szintetikus, több szinten egyszerre reagálni, sokkal mozgékonyabbnak kell lenni, ezt mondod tulajdonképpen.
Igen. És ez nem értékítélet, tehát
persze.
Mindig nagyon óvatos vagyok, mert még mindig bennünk van ez a gondolkodás, hogy most azt mondta a Gyarmati, hogy a verbalitás nem fontos, ez nem igaz, hanem ahhoz, hogy valaki sikeres legyen, nem elég, és nem kell olyan mértékben, mint annó. Tehát, hogy manapság, hogyha valaki nem tud olvasni,
igen,
akkor is lehet sikeres. Ez nem fordulhatott elő, hogy tudós legyen valaki, úgyhogy nem tud olvasni, nem tudja elolvasni a könyveket. Ez most már nem akadály, és fizikus lehetne, fizikai kísérleteket meg tud nézni videókon akár.
De ha így van, akkor azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert ha így gondolkodunk, és máshol vannak a hangsúlyok, másfajta képességeknek van igazából jelentősége a mindennapos életben, akkor itt van nekünk ajándékban egy iskolánk, amit ugye sok száz év óta ugye patkolunk folyamatosan, és az elmúlt mondjuk csak a rendszerváltás óta én nem tudok olyan évet, amikor nem foglalkozott volna a világ arra, hogy az iskolát valami módon meg kéne szabályozni. És éppen beszéltem veled is, hogy akkor voltam Amerikában, ott is ugyanaz volt, hogy mindenütt baj van az iskolával. Mert az iskola valahogy nem tud ezoknak a szerepeknek megfelelni, ami tulajdonképpen neki dolga lenne hivatásszerűen. Szóval akkor itt valami nagyon komoly különbség van a kettő között.
Az iskola,
a megrendelés és a tanulás.
Igen, az iskola azért sose lesz olyan, mint az élet, még ha arra, állítólag arra készít föl, mert azért mindig egy kicsit virtuális volt az iskola. Ugye a könyv, a papír valóság, vagyis virtualitás valahol az is, és mindig csak modellezte a világot. Az iskola mindig akkor volt jó, amikor minél inkább gyakorlativá vált, minél inkább az életet is bevonta, vagy kiment az életbe, tehát minél nyitottabb egy iskola, annál hatékonyabb. Ez mondjuk nem egy nagy tudás, mert hogyha összefügg az élettel, akkor nyilván könnyebben készít föl rá. És minél inkább elvonult, és minél inkább tankönyvszagúvá vált, annál kevésbé tudta azt megcélozni, amire valóban...
De mégis valamilyen módon hitelesít egy ismeretet, hitelesít egyfajta követelményt. Az iskolában mindig megjelennek valami termék, most nem tudom, ilyen szellemi értelemben létező termék, ami tulajdonképpen nem biztos, hogy rímel a hétköznapi
élet. Így van, ez egy kulcskérdés, hogy az iskola soha se egészen azt tudta megadni, ami mindenki tudja, hogy még az egyetemen is, amit tanítottak, hát alig ért valamit, utána az ember gyakorlatban tanulta meg bárhol, bármit. Ilyen alapokat, kereteket a jó iskola legalább azt ad, és ezekről ad bizonyítványt. Most, hogyha viszont az iskolának a működése és a céljai egyre inkább ugye megmaradnak valami egész más úton, és a világ meg tőle homlok egyenest ellenkező úton elkanyarodott, vagy ki tudja, merre megy egyenes úton, akkor egyszer csak azok a bizonyítványok, amiket az iskola ad, tulajdonképpen arról bizonyítványok, hogy nem fog megfelelni az életben. Mert hogy... Igen, nem azt kell érzek, neki.
Azt érzek, amit te mondtál, hogy van egy iskola, és az gyerekek lehet, hogy a vingerektől, egyebektől egyébként is pótolnak. Tehát ami az iskolában nincsen, azt pótoljuk televízióban, rádióban, mindenfajta jelekkel, rádió kevésbé, nem mondjuk az internetet, számítógépet, mindenféle jószágokat, telefonokat rettetesen használják a gyerekek valami módon, és ott jönnek a jelek, az információk, az ingerek, és valahol ez a dolog itt teljesül ki. Tehát néha akár az iskolai trendeket szembe, vagy ott a mellett, vagy a fene tudja, hogy viszonyulnak
ez
egymáshoz.
Ez mindig is így volt, tehát, hogy az a helyzet, hogy már 2006-ban egy kimutatás jelezte, hogy az iskolában a tudásunk 4%-át szerezzük meg, 4%-át. Vagyis nem a fő tudásokat szerezzük meg az iskolában, ott inkább ez a jó kifejezés, amit mondtál, hogy papírokat, tehát hogy jogosítványokat kapunk, mert hogy valamilyen formálissá tett ismeretanyagot megtanul az, aki az iskolában jól teljesít, és erről lesz papírja. És hogyha ez a papír összeillik az, amire aztán szükség lesz, és amivel ő sikeres lehet, akkor az iskola betöltötte a funkcióját. De ez nem azt jelenti, hogy, hogy nem az iskolán kívül történt még nagyon sok minden, amivel az emberek fejlődtek, kezdve a beszélgetés, legtöbb információt beszélgetéssel, az emberek beszélgetnek, kommunikálnak, pletykálnak. A pletyka az egyik legfontosabb információ hordozás. Ebben nagyon jók a, ugye a rádiók nagyjából. Hát, hogy egy csomó minden, ugye, hát az az egész kommunikációs hálózat, ami körülvett mindig az embert, és most meg ugye ez hihetetlen módon kibővült. Ez ugyanúgy tanulás jelent. A tanulás az tulajdonképpen tapasztalat. Tehát az, amit így emberileg átadunk kommunikációban, az is csak egy része, mert azért a tapasztalat az, amikor megismerkedem a világgal, hogy azt a kemény, most leegyszerűsítve, és hogy a kutya ugat. Tehát minden tapasztalat, és minél több mindent csinál valaki, minél több mindenben aktívan részt vesz, annál több aktív tapasztalat, aktív tudással fog bírni.
De azt mondtad az elején az első részben, hogy itt sokszor képzeleti munka is van. Tehát a tapasztalatot nem feltétlenül csak megéljük, hanem képzelet segítségével, hogy tetszik, is tudunk tapasztalatokat szerezni, ha másoktól olyan ingereket tudunk kapni, ugye, és így bővül az ismeretünk.
Így van, tehát, hogy ha már maga az információ felvétel is egy képzeleti munka, mert az, amit kapunk a világból, azt a fejünk összerendezi, és egy valamilyen sémára bedolgozza. Ezért, hogyha ketten megnézünk egy kutyát, azt mi különbözően fogjuk látni. A tanúvallomásokról szokott nagyon kiderülni, mert ez egy feszült helyzet, hogy ugyanazt látta két tanú, és a fejében egész más jelenik meg. Tehát már az is egy képzeleti munka, hogy megtapasztaljuk a világot, tehát maga a tanulás is.
Igen, csak mikor az iskolát kinevezzük iskolának, és azt mondjuk, hogy ez a fő funkció, hogy segítse a gyerekeket a felnőtt élethez, akkor tulajdonképpen valami biztonságot szeretnénk kínálni a gyerekeknek. Azt a biztonságot, ami arról szól, hogy ha ebbe az iskolába jár valaki, akkor valamilyen módon garantálja a világ, hogy akkor azokat a dolgokat megkapja, amitől meg tud maradni ebben a világban. Tehát fővonalat kínálja. Az iskola meg úgy tűnik, mintha nem erről szólna.
Hát most már egyre kevésbé, és ugye mondjuk egy egész konkrétum, nézzük a nyelvvizsga bizonyítványt, ami nyelvvizsga bizonyítványra pénzt adtak, ugye, mert hogy az egy nyelvpótlékot kapott arra valaki. Most is ugye hát megy a mizéria a nyelvvizsgák környékén. Közben ugye az történt, hogy a nyelvvizsgák már rég nem fedik le a nyelvtudást.
Így van.
És tulajdonképpen csak arról szólnak, hogy hát ott valamit valamilyen módon meg tudott tenni, és egy csomóan, akinek nyelvvizsgája van, nem tudnak kommunikálni, nem tudják használni a nyelvet, és egy csomóan, akik például diszlexiások, a legkedvesebb sztori, mikor egy Angliában felnőtt diszlexiás fiatalember nem tudott itt Magyarországon nyelvvizsga bizonyítványt szerezni. Perfekt angolul tud, de hát a diszlexiájával ugye a teszt, a helyes írás, hát nem volt. Nem tudott írásbeli vizsgát szerezni. Tehát itt megjelenik az alapproblémája az iskolának, hogy valójában arról ad-e bizonyítványt, amire szükség van. És ez most már gyakorlatilag is megjelent, mert hogy ha valahova megy valaki, akkor nem azt kérdezik, hogy van-e nyelvvizsga bizonyítványa, hanem elkezdenek vele adott angolul nyelven beszélni. Például angolul, akármi. Tehát, hogy egyszerűen használ, hogy létezik-e használható tudása, és akkor itt jön ugye egy ilyen nagyon fontos kérdés, hogy az iskola vajon valóban használható és eladható tudást tud-e nyújtani.
És hát ez egy tényleg ez kérdés.
Hát,
ha ez kérdés, akkor az iskola még nem töltött ebbe a funkcióját.
Így van. Ez ugye melyik iskola milyen mértékben képes ezt megtenni, és szerintem ebben nagyon